Eredményes élettalálkozó 2010. augusztus 27-e. Szeretetet ígértem, nem boldogságot, avagy a boldogság megszerzésére tett kísérleteit pusztítanak.
Na, jó reggelt kívánok mindenkinek! Új rend, új élet. Azt gondolom, hogy van néhány nagyon jó gondolatunk a mai napra, viszont mielőtt ebbe belekezdenénk, szeretném átadni a mikrofont Antinak egy nagyon rövid reklámblokként. Szeretném megszólaltatni, örül neki, és semmiféle neheztelés nincs benne, hogy tegnap beszélgettünk, és nem tudom, hogy ezt fogja most elmondani, de olyan megdöbbentő infókat rakott össze így 3 perc alatt a szemem láttára, vagy a fülem hallatára, hogy tehát kell, hogy értsétek, hogy az a sorozat, amit elkezdtünk, a modern kor leplezetlenül van-e helyed az új világrendben, egy rendkívüli jelentőséggel bíró anyag, ami tényleg megváltoztathatja az élethez való viszonyodat. Nem annyira a mély spirituális, hanem sokkal inkább a gyakorlati, a valóságos, úgy értem, olyan szinten valóságos, hogy a mindennapi döntéseidet, mindennapi viszonyulásodat meghatározó módon. Úgyhogy rendkívüli dolog. És eddig a bevezetésen se vagyunk még túl, azt gondolom. De jön majd egy nap, amikor Anti elkezdi leleplezni, feltárni, megmutatni mindazt, ami történik körülöttünk, és amiről igazából talán még sejtelmünk sincsen. Úgyhogy szeretném, hogyha egy rövid ima után egy pár szót ilyen megint előrevetítésként mondana. Úgyhogy köszönjük ezt a mai reggelt, Atyánk, miattad és csak is miattad vagyunk itt. Tőled akarunk tanulni. Szeretnénk, hogyha a te életedet élhetnénk. Ha teljesen és egészen benned bíznánk. Ha minden döntésünkkel, minden örömünkkel és gondunkkal hozzád jönnénk. És persze úgy hangzik ez, mintha ez csak a mi döntésünk lenne, de kérünk, hogy hívj minket. Kérünk, hogy vonj minket. Hogy használj mindent a jóra az életünkben. Hogy azt a jó munkát, amit te megígértél, hogy elvégzed, végezd is el bennünk. Az élet élhetetlen nélküled. Az élet valójában te vagy. Ezért vagyunk itt. Te nevedben kérünk, hogy áldj meg mindannyiunkat, add, hogy halljuk az üzenetet úgy, ahogy az ránk vonatkozik. Add, hogy utána ne felejtsük el, hanem magunkkal vigyük, forgassuk azt a szívünkben, és hogy a részünké váljon, és aztán vezessen minket életre, veled való közösségre. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.
Ha jól értettem, Sanyi, akkor kicsit így összefoglalva el kellene mondani, mit fogok még majd mondani, ugye? Valami ilyesmi. Jó. No, nem tudom, hogy azt hiszem, közel mindannyian itt voltatok idáig az esetek zömében, ugye? Van, aki még egyáltalán nem hallotta, amiket mondok? Te, még nem. Jó, ez nem olyan sok. Akkor így nagyon nem is foglalom össze, amit idáig elhangzott. Gyakorlatilag így az ókori történelmen végigmentünk, és minden lényeges elemről esett szó, beszéltünk. És mindezt azért tettük, mert állítom, hogy a mai korban ezek a régi múltban megtörtént dolgok, és ezek a szellemiségek, ezek jelen vannak, és meghatározóak a hétköznapban. Ha folytatom majd az előadást, akkor a következő alkalommal én azt gondolom, hogy nagyjából el fogunk jutni az 1700-as évekig, római és görög vonalon, tehát minden olyan dolgot érinteni tudunk, ami a mai történelem megértéséhez kell. és utána való alkalommal pedig be tudunk menni a részletekbe. Ez azt jelenti, hogy néhány vagy jó néhány olyan jelenségről fogok beszélni, amik az 1700-as években kezdődtek, és ma már nagyon erőteljesen itt vannak. És aztán az utáni alkalommal pedig elkezdjük a részleteket, tehát amire kezdettől fogva vártok, hogy valami mai konkrétum is legyen. Amit Sanyinak elmeséltem, az igazából az, hogy amit itt említettem is, hogy a sötét oldal is készülődik, és nagyon sok olyan jelenség van ma a világban, ami kézzelfogható, és tőlünk keresztényektől, vagy bármilyen hívő emberektől teljesen függetlenül önálló életet élnek, és így nagyon nagy nyüzsgés van a sötét oldalon, és ez azt jelenti, hogy készül a világ, érik a világ, és nem csak a teológusok szerint, hanem a másik oldalnak a szószólói szerint is senki nem gondolkodik évtizedekben, tehát sokkal rövidebb időszakokban gondolkodnak ma már az emberek. És ez egy figyelemre méltó jelenség szerintem. Így a mi oldalunkon, a szellemi oldalon nézve is beszélgettem több mindenkivel, általában azt elmondják az emberek, hogy Isten így nagyon biztatja a testvéreket arra, hogy mondják el az evangéliumot minél több mindenkinek. És hát anélkül, hogy az ember könyben ilyen vészmadár lenne, mégis szerintem én is úgy érzékelem, hogy elég veszélyes időket élünk, és nagyon gyorsan átrendeződhet a terep így körülöttünk is. És amit célom, hogy majd a végén, hogy a mai eseményeket, olyanokat, amik nekünk fontosak, beszéltünk itt több mindenkivel, tehát amit ígértem is így a Jehova tanúival kapcsolatban, szientológiával kapcsolatban, most így nem sorolom föl, lesz néhány olyan téma, amit úgy velősebben kitárgyalunk, amit tudtok majd használni így a hétköznapjaitokban, aztán lesz néhány olyan mozgalom, amiről így nem beszéltünk, de én fontosnak tartom, és azokat elmondom, illetve a végén az, amit a Sanyi most itt említett, hogy ha az ember így nagyjából egy ilyen átfogó képben látja az egészet, akkor tényleg így el kell gondolkodni azon, hogy hogyan álljunk a mai naphoz. Mi várható, azt mondanak, nem ilyen profétikusan, hanem így gazdaságilag, mi várható így a spirituális világban, mi várható a másik oldalon. Csak így mondok egy példát, hogy talán nem mondtam még, hogy van egy úriember, akit Benjamin Krémnek hívnak, ez egy a 80 éves körüli emberke, egy angol, skót születésű, de azt hiszem Angliában él, és olyan 30 éve körülbelül ő menedzseli az ENSZ-be, és minden ilyen politikai szinten egy úgy tudom perzsa születésű fiatalembert, aki szerintem mostan 50 év körüli lehet, akiről állítja ő is hivatalosan, illetve az az ember is magáról, hogy ő lesz a messiás. A szónak abban az értelmében, hogy a buddhistáknak Buddha egyik reinkarnációja lesz, a keresztényeknek Jézus, a zsidóknak a várt messiás, a krisnásoknak a Krisnamurti, és egy ilyen nagy tanítója lesz az emberiségnek. Na most ilyet mondott már sok ember, tehát akár el is engedhetnénk a fülünk mellett ezt a kis információt. Hát két probléma van vele. Az egyik az, hogy ezt az embert a legmagasabb szinten képviselik, így politikai szinten, tehát menedzselik, és ez az az ember, akiről talán emlékeztek egy évvel ezelőtt, kb. A Kau Gyuri egyszer beszélt, hogy a BBC-ben volt egy ilyen riport a G8 gyűlés után, ahol említették, hogy úgy látják, hogy a világot csak egy új világrendben lehet majd összefogni, és ennek kell egy vallási vezető, mert ugye a vallási különbözőségek okozzák a problémánk zömét a világban, tehát kell egy vallási vezető, aki ezt összefogja, és ők ott megemlítették, hogy ők ismerik is ezt az embert, aki erre alkalmas lenne, de még nem jött el az ideje, hogy nyilvánosságra jöjjön. Ez ott elhangzott, én ennek utána néztem, és megtaláltam, hogy erről a fickóról volt szó, és ez a Benjamin Krém nyilatkozott a BBC-nek. Ez egy, úgy hiszem, egy perzsa, tehát iráni perzsa emberke. Belefér a szobrunk képébe is, ha emlékeztek a múltkori alkalommal, hogy a perzsa birodalom és a perzsa kultúra az abszolút ott van. A mai Irán ugye kulcsfontosságú, de simán lehet, hogy nem onnan van, tehát lehet, hogy most csak így blablázok, majd kiderül, de úgy emlékszem, hogy perzsa. Tehát a lényeg az, hogy vannak ilyen jelentkezők egyébként, van még legalább 5 jelentkező ugye a messiási címre. Tehát itt elég nagy sorálás lesz, hogy kiváltja meg a világot, viszont nem mindegyiket menedzselik ilyen szinten, illetve ez az emberke olyan ígéreteket tett, ami számomra, így az egyénileg van az én számomra eléggé így ijesztő, tehát a hitelesnek gondolom a szándékát. Most ezt csak azért említettem, hogy miközben mi itt ücsörgünk meg, tanulunk az életről, meg növekszünk, a túloldalon is elég nagy az aktivitás, és ez a Benjamin Krém, ez 80 év fölötti, tehát túl sok nincs neki hátra. A messiása az fiatalabb, az még húzza egy darabig, de az állításaikat, amiket így elmondtak, azok olyanok, amit így nem lehet még úgy 30-40-50 évre így elhúzogatni. Tehát presztízsveszteség nélkül inkább így maximum azt mondják a végén, hogy hát bocs, vicceltem, vagy nem is ő az igazi, tehát mondhatnak dolgokat, de olyan állításokat mondanak, amiket így komolyan kell valamennyire venni. Tehát majd ide is eljutunk, csak arra mondom, hogy így, eléggé így időszerű ez a téma. És hát a Sanyinak mondtam még néhány dolgot, amit úgy tűnik, hogy nem aludt annyira jól, és most ezért kell itt állnom, de elmondtam legalább. Úgyhogy folytatjuk minél hamarabb, és igyekszem minél hamarabb megérkezni ehhez a részhez. Amit még kérni szeretnék, itt többen szóltak, hogy van egy-egy téma, amiről többet szeretnének hallani, a bármelyikötöknek van ilyen, ami te említetted a kvantum fizikát, vagy kvantum mechanikát. Erről is lesz szó, de ha bármelyikötöknek van ilyen kérdése, tegyétek fel bátran, akkor az interneteseknek mondom, hogy a eredményesélet.hu-ra továbbra is várjuk az e-maileket, már 4 darab jött, úgyhogy teljesen ünnepi hangulat van. Ebből 2 teljesen értelmes is volt, a másik 2 az pedig segítő szándékú, tehát kaptunk egy nagyon jó időrendi táblázatot, amiben az özönvízig, tehát a teremtéstől az özönvízig minden személynek a születése, halála föl van sorolva. Bárkinek kell ez a táblázat, szóljatok, akkor e-mailen el tudom küldeni. Úgyhogy akkor most a Sanyi folytatja, én pedig talán legközelebb, jó? És akkor remélem, hogy haladunk. Én is izgulok egyébként, hogy mikor érünk a végére, mert a vége a legizgalmasabb, de sajnos megvannak a lépcsők, amiket így be kell iktatni, jó?
Ha hallottátok volna, hogy nekem miket mondott még az Anti. Hát ez az. Hát ez az. Ez a folytatásos regényeknek és tévésorozatoknak is ez a trükkje. Tessék? Majd leplezi ő magát. Oké. Oké. Üdvözlet mindenkinek, aki időközben érkezett. 2 héttel ezelőtt részt vettünk egy konferencián Nován, amely a Kaposvári Gyülekezet által szervezett kis mini konferencia a környező közösségeknek, illetve talán leginkább a Kaposvári Gyülekezetnek. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés volt ott lenni. Nem tudom, hogy mennyire nyitott ez az alkalom. Én azt hiszem azért igen, tehát hogyha van hely, akkor jelentkezhetsz, eljöhetsz jövőre. Rendkívül jó volt. Tehát miközben a Kaposvári Nagy Konferencia, ahova ugye az egész budapesti gyülekezet és a vidéki gyülekezet, sőt külföldről is jönnek, tényleg egy életet változtató alkalom, addig ezek a kisebb konferenciák sokkal családiasabbak, sokkal közvetlenebbek, rengeteg lehetőséged van rá, hogy beszélgess emberekkel. Az üzenetek nem kevésbé szellemiek, mint egy nagy konferencián, de aztán a lehetőséged arra, hogy azokban elmélyülj, hogy beszélgess emberekkel, hogy barátságokat köss, hogy megismerj másokat közelebbről, hogy csak pihenj egy picit, sokkal nagyobb. Tehát egy más környezet. De azt vettük észre, hogy Isten adott néhány olyan gondolatot, ami szempattintó volt, vagy inkább úgy mondom sorsfordító. Néhány olyan gondolatot, ami gyökereiben változtatja meg a viszonyulásunkat egymáshoz, Istenhez, a szeretethez. És nem új tanokat akarok hirdetni, ne értsétek félre, hanem mindössze néhány általunk eddig is ismert gondolatot megláttunk mélyebben, megértettünk mélyebben, és erről szeretnénk most is beszélni. Azt gondolom, hogy ez ami olyasmi, amit nektek is hallanotok kell. És az egyik gondolat az, hogy az élet nehéz, ezt tőlem hallottátok már. Tehát azt hiszem, hogy itt az eredményes élettalálkozón nem egy olyan üzenetet hirdetünk, ami egyfajta gyors, kevés vízben elkeverhető boldogságrecepttel azonnali megváltást ígér a mindennapok minden bajából. Pedig ez az üzenet jó lenne, tudom, hogy ezt szívesen hallanátok, és nagyon sok ember ezért megy el önfejlesztő tanfolyamokra, ezért csinál dolgokat, mert szeretné az életét most könnyebbé tenni, és nem is lehet neheztelni emiatt. Én is szeretném ezt. De a valóság az, hogy az élet nehéz. És Isten nem is ígérte a Bibliában azt, hogy könnyű lesz. Ígért más értékeket, amelyek nemhogy ellensúlyozzák, de kiemelnek minket ebből a nehézségből, de magát a nehézséget nem szüntetik meg. És ez az üzenet viszonylag ellentmondó azzal az üzenettel, amivel minket felneveltek, amivel úgymond a világ felnevelt minket, az iskola, a kultúra, az álmaink, a céljaink. Azt gondolom, hogy minden ember egy ponton boldogságra vágyik. Azt mondja, hogy ha sikeres leszek az életben, hogyha az élet megadja nekem azt, amit jogosan várok tőle, akkor boldog kéne, hogy legyek. Akkor boldog leszek. És a boldogság alatt nem a bibliai definícióját értem a boldogságnak, hanem azt gondolom, hogy amikor a világ azt mondja, hogy boldog, akkor arra gondol, hogy a körülményei egy olyan módon kedvezően alakulnak, hogy mindenfajta belső tartás, meggyőződés, belső erő nélkül a körülményekre, mint egy reagálva, egyszerűen visszatükrözve őket, egy érzelmileg pozitív, örömmel teli, úgymond boldog állapotba kerülök. Mulattas engem, és boldog leszek. Kényeztes engem, és boldog leszek. Add meg mindazt, amit elképzelek, amit a szívem csak kíván, és boldog leszek. Oké, ez a boldogság. Uralt a körülményeidet, ez a receptje a világnak, szedd össze magad, tanulj, légy bölcs, és ne engedd, hogy a körülmények uralkodjanak rajtad, mert akkor boldogtalan leszel, hisz a körülményekhez kéne neked alkalmazkodnod, hanem te uralt a körülményeidet, és ilyen módon, ha teljességre jutottál ebben a munkában, boldog lehetsz. A körülményeid olyanok lesznek, amilyeneknek szeretnéd őket, és aztán a szíved csak ezekre válaszol, ezekre reagál, és gyakorlatilag egyik pillanattól a másikra boldog lehetsz. 1 Korintus 6.1 fogalmaz meg például olyan dolgokat, amik nem nagyon férnek bele a mi boldogságképünkbe, Isten szeret minket, Isten gondoskodik rólunk, Isten a javunkat akarja elképzelésbe. 2 Korintus 6.1 Azt mondja, vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. És itt megállnék egy pillanatra, mert a gondolat, hogy mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét, egy picit zavarba ejtő. Mert ez azt jelenti, hogy kaphattam hiába is. El tudod te képzelni, hogy te kapsz kegyelmet Istentől is hiába kapod? Kapsz ajándékot Istentől is, hiába kapod? Hogy történhetne ez meg? Szerintem úgy, hogy nem használod. Szerintem úgy, hogy félreérted. Szerintem úgy, hogy megkaptál valamit, és hiába kaptad, mert nincs a javadra, nem fordítod a javadra. Ez a legjobb szó, nem használod. Úgyhogy azt mondja, hogy éljetek úgy, mint akik nem hiába kaptátok. Aztán a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Persze ez szól arról is, hogy térj meg. Szól arról, hogyha még nem vagy Jézus Krisztusban hívő ember, akkor ez az első lépés. Úgy értem, a kereszténység erről szól. Elfogadod Jézus Krisztust, mint a személyes megváltódat. Ő maga a kegyelem. A kegyelem ajándékot jelent. Meg nem érdemelt ajándékot. Kárisz, ez a szó a görögben. Egy jó tétemény, amely az adományozó jelleméből fakad, és érdem nélkül kapja az ajándékozott. Az örök életet, az Istennel való kapcsolatot, az áldást, a vezetettséget, és mindazt, ami ezzel jár, nem jó cselekedetekért, nem valamilyen érdem alapján kapja az ember, hanem ajándékként. Kéred? Hol az apró betűs rész? Hát, az nincs. Van, de nincs. Igazából nincs. Az ajándék szintjén nincs. És akkor mit kell csinálnom? Elfogadni. Hogyan? Hát, hogy igent mondok. Szívből őszintén, hogy elhiszem, hogy ez igaz. Mennyire hiszed el? A nullánál jobban. Ma van a kegyelem napja. Ma van az üdvösség napja. Fogadd el. Oké, elfogadtam. Mi már elfogadtuk. Nagyszerű. Örök életünk van. De Isten ajándéka, Krisztus, az ő élete, nem csak egy egyszeri megoldás, hanem valami, amit folyamatosan elfogadva végig kísér minket az életünkön. Megoldás volt arra, hogy örök életünk legyen, de megoldás a vállalkozásunkra, a lelki bajunkra, a magányunkra, megoldás mindenre. Most van a kegyelem napja. Mi legyen a megoldás az életemre ma? Ma, most, keresztényként, újjászületve, tudom, hogy megyek a mennybe, de ma depressziós vagyok. Mi a megoldás? Krisztus azt mondja, ma van a kegyelem napja, ma van az ajándékozás napja, ma adom magamat neked. De lehet, hogy félreérted. Lehet, hogy azért nem fogadsz el engem megoldásként ma, mert van egy képed, amiben az a módszer, az a mód, ahogyan én segítek neked, nem illik bele. Lehet, hogy boldogságra vágysz, de én boldogságot sose ígértem neked. Nem azon a módon, ahogyan te számítasz rá. És ilyen módon azt mondod, hogy elfogadtalak, és semmi nem változott. Úgy értem, elfogadtalak, és nem fizetted ki a villanyszámlámat. Elfogadtalak, és nem hoztad a nagy őt. Elfogadtalak, és még mindig érzem ezt a szívfájdalmat. Elfogadtalak, és ott van a felsorolás. És itt és Pál ezt mondja, hogy senkinek semmiféle megütközés nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. És itt van egy zavarba ejtő, tényleg zavarba ejtő felsorolás. Isten szolgái, ezek vagyunk mi. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virasztásban, böjtölésben. Oké, itt megállok. Hát ezek biztos, hogy nem részei a mi boldogságfogalmunknak, igaz? Hányatoknak szerepelt ez a listáján, amikor uralni akarta a körülményeit, hogy ezeket majd így beleolvasztja? Ez nincs közte. Most ez azt jelenti, hogy Isten gyötörni akar minket? Nem. Azt mondja, hogy az ő módszere az életre nem a függés, nem a körülményeinktől való függés módszere. Akár úgy, hogy átalakítod a körülményeket, és aztán jó körülményektől függsz, akár úgy, hogy a körülmények mennek a maguk útján, rosszak, és úgy függsz tőlük. Ő azt mondja, hogy ne függ tőlük egyáltalán. Én egy más irányba vezetlek téged. Pállal megtörténhet, hogy megverik, hogy nyomorúság éri utol, hogy szükségben van, hogy tűrnie kell, és azt mondja, hogy ettől függetlenül Isten szolgálja vagyok, ettől függetlenül az életem teljes, ettől függetlenül van egy olyan életem, ami ha neked is meglenne, akkor úgymond minden problémád meg lenne oldva. Csak másképp. Látjuk-e ezt? Értjük-e ezt? És ezt mondja, hogy, és persze itt most elkezd más dolgokat is felsorolni. Azt mondja, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szent szellemben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel. És most felsorolt egy olyan, ez már jobban hangzik, oké, ismeret, Isten ereje, képmutatás nélküli szeretet. Ezek már értékek, de figyeljetek, ezek olyan értékek, amelyeket Istentől elfogadva, magunkévá téve egy belső érték csomaggá válnak, egy belső tartássá, jellemmé, gerincességé. Oké? Az ismeret, az valami, amit kaptam, elfogadtam, magamévá tettem. Isten ereje, az valami, amit kaptam, elfogadtam, a magamévá tettem. És aztán az enyém, igazi szeretet, a szeretet valami, aminek belülről kell jönnie. Nem akkor szeretlek, ha kedves vagy hozzám, arra a világ is képes, hanem szeretlek, mert van bennem szeretet feléd, akkor is, hogyha nem vagy velem kedves. Ez nem függ a körülményektől. Ez nem a körülményekre adott válasz, hanem a körülményektől független viszonyulás, amely belülről fakad. Nem biztos, hogy a te erődből, Isten erejéből, amelyet te elfogadtál, de akkor is, úgymond, a világban élve egy belső érték. Istenre nézve egy külső Istentől elfogadott, de a világ felé nézve egy belső érték. Nem tudom, értitek-e? Ez így rendben van? Oké? Aztán folytatódik a felsorolás. És megint kifelé nézünk. Mint ismeretlenek, és jól ismertek. Mint halálra váltak, és íme élők. Mint megfenyítettek, és meg nem öltek. Mint szomorkodók, de mindig örvendezők. Mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. És itt rakja össze a kettőt. Szörnyű külső körülmények, hihetetlen belső értékek és tartás. És aztán a valós élet az az, hogy a körülmények szorongatnak, de nem szorítanak be. Szomorkodunk, de nem vagyunk elhagyatottak. És itt mondja ezt a felsorolást, mint megfenyítettek, és meg nem öltek. Mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük kívül, de akiké mégis minden abból, amiük megvan belül. Egy másik módszer, amely, ahogy Pált nézem, valóságos, és ténylegesen működik, de amely annyira különbözik attól, amire minket kiképeztek, amit várunk, amit, ahogy keresztényekké lettünk, nyilván Istenre is ráakasztottunk, mint elvárást, hisz ebben nőttünk föl. Úgy értem, egész gyerekkoromban arról álmodtam, hogy egyszer majd minden csodás lesz körülöttem. Egész 20 éves koromban azon dolgoztam, hogy elkezdjem uralni a körülményeimet. 30 évesen úgy éreztem, hogy majdnem célnál vagyok, és uralni fogom a körülményeimet, és boldog leszek, és lesz időm, lesz pénzem, és az élet olyan lesz, amilyennek mindig is vágytam. Most 41 néhány évesen azt gondolom, hogy ez egy rémálom, de legalábbis lázálom. Hiába való küszködés soha nem fog megtörténni. Soha, soha, soha. Ez egy olyan cél, egy olyan elképzelés, amit a világ tanított nekem. Nem Isten tanította. A világ tanította. És én keresztényként is játszom. Sőt, Istenre vetítem. Azt mondom, hogy Istenem, ha szeretsz engem, akkor változtasd meg a körülményeimet. Akkor tégy engem boldoggá. Akkor tégy engem boldoggá. Akkor tegyél egy olyan környezetbe, amelyben nincs szükségem az igazság ismeretére, nincs szükségem szeretetre, nincs szükségem hosszú tűrésre, nincs szükségem arra a jellemre, arra a gerincre, amely kifejlődik abból, hogy elfogadok Istentől, és belülről megváltozom, ahol ezekre nincs igazán szükség, hanem ahol csak a szívemből élve az, aki vagyok, válaszolok az engem körülvevő, ölelő, dédelgető, kedves, édes körülményekre. Tégy engem boldoggá. Jó, nem kell a nap 24 órájában, de azért gyakran. De azért elég sokszor ahhoz, hogy az élet ilyen módon élhető legyen. És itt most megállok egy pillanatra, és azonnal egyensúlyozok. Azt akarom mondani, hogy Isten soha nem fogja a körülményeinket megváltoztatni. Soha nem fog látható, látványos, a körülményekben megmutatkozó győzelmeket adni. Dehogy is mondom. Ne értsd félre. De azt biztos, hogy mondja, hogy nem ez az elsődleges győzelmünk. az biztos, hogy mondja, hogy ha csak a körülményeidet változtatnám meg, akkor megrabolnálak. Attól a tartástól, attól az élettől, attól a hatalomtól, amit jelent, hogy az én erőmmel a körülményeitől függetlenül tudsz élni. Úgyhogy első lépésben nem nyúlhatok a körülményeidhez, ha csak nem úgy, hogy rontom őket. Első lépésben nem kényeztethetlek el, nem tehetlek boldoggá, mert akkor tönkreteszem a jellemedet, akkor megrabollak attól a fejlődéstől, attól a jellemfejlődéstől, amit minden gyermekemnek kívánok, és amit te is kívánnál magadnak. Attól a jellemfejlődéstől rabolnálak meg, ami igazán szabaddá tenne téged. A körülményeidtől, önmagadtól, elképzelésektől, amely egyetlen egy függést engedne meg az életedben. Az Istentől való függést, az ő szeretetétől való függést, amely viszont nem függés, mert az ő szeretete biztos, az ő szeretete állandó, ő ezt az egyet soha nem fogja elvenni tőlünk, és ha mi ebben teljesek lehetünk, akkor teljesek vagyunk, és pont. De, ha előbb tennélek boldoggá, vajon te akarnád-e tanulni a körülményektől független teljességet? Hát lehet, hogy akarnád elméletileg, tudod, egy édes drága gondolat lenne, hogy egyszer majd beiratkozom egy hosszú tűrés tanuló egyetemre, és majd könyvből szépen megtanulom, hogyan tűrjünk hosszan, miközben teljes gondtalan nyugalomban, édes, simogató, hízlaló boldogságban élek. Nem történik meg, nem történik meg, egyszerűen nem történik meg. Isten azt mondja, hogy előbb tanuljuk meg, előbb változunk meg, előbb válunk azzá az emberré, aki képes a hosszú tűrésre. És utána, amikor már szabad vagy, már élsz, már teljes vagy, és ezt értsd jól, Krisztusban, és csak benne, és csak vele. És már azt mondod, hogy a körülmények, hát, Uram, itt van ez a büdös hal a szobámban, büdös, most is érzem, de már nem idegesít annyira. Tehát úgy értem, már nem csapkodok pánikban, nem török zúzok, nem vagyok depressziós miatta, nem vagyok semmi miatta. Igazából azt mondom, hogy Uram, csodás vagy, és amim van veled, az nagyszerű. És persze, még csak nem is az, hogy ha választanom kéne, hogy eltűnjön a büdös hal, vagy te tűnj el, akkor téged választanálak, és inkább tűröm a büdös halat. Nem, ez szóba se jön. Tudom, hogy te úgy eltüntetheted a büdös halat, hogy te is itt maradsz. Nem erről van szó. De a figyelmem annyira rajtad van, a hálám, a nagyraértékelésem veled olyan nagy, hogy csak megfeledkeztem egy időre a büdös halról. Most, hogy mondod, látom, hogy még mindig itt van. De, ja, esetleg, ha gondolod, tüntesd el, de mit is mondtál az előbb arról, hogy szeretsz? És egyszerűen az értékrend annyira át tud alakulni, egy olyan valós megoldást találunk vele, amit sehol máshol nem láttunk eddig. És tudod, mit vettem észre, hogy ilyenkor egyszer csak eltűnik a büdös hal. Sőt, új lakásban találod magad. Sőt, a körülmények egyszer csak elkezdenek édesek, simogatóak, és zavarba ejtően gicsessé válni. Frank mondta ezt. Ez hihetetlen. A feleségemmel, Encsivel játszottunk a gyerekekkel, fociztunk. Oké, a Benji még nem tud járni, most tanul járni, de a labdát már rúgja. Meg a Zozi is, és akkor ő, és ott fociztunk. Egy nagy focipályán tudod, és az egész egy ilyen romantikus kép volt, egy boldog család, szögdelünk a zöld fűben, a gyerekekkel, kacagunk, tudod, és az egész ilyen gyönyörű volt, és erre a Frankot elsétál a hát. Na ezért ez már gicses! Igaza van, tényleg az volt. Abba is hagytuk gyorsan. Na mindegy, tehát azt látom, hogy ha megtanultuk a lényeget, Isten nem kicsinyes, Istennek semmi célja nincs abban, hogy ilyen, tudod, hogy büdös halakkal éljünk állandóan. Az a célja, hogy embert faragjon belőlünk. hogy megértsük, hogy hogy vannak a dolgok igazán. Úgyhogy azt tanultuk, hogy boldogoknak kéne lennünk. Isten meg sosem mondta, hogy ilyen módon boldognak kell lenned. Ő szeretetet ígért, és nem boldogságot. És mi voltunk azok, akik ezt a kettőt összekapcsoltuk. És ez az üzenetnek a lényege. És lehet, hogy erről többször is fogunk beszélni, lehet, hogy ez ebből egy ilyen kis sorozat lesz, mert ennek a különbözőségnek, a szeretet és a boldogság közötti különbségnek, és annak a ténynek, hogy Isten szeretete nem tartalmazza a boldogság ígéretét, olyan sok kihatása van, annyi származtatott következménye van a gondolkodásunkban és az életünkben, hogy erről biztos, hogy kell, hogy beszéljünk. Isten szeretetet ígért, és az ő szeretetében nincs ott a boldogság ígérete. Isten szeretetet vár tőled, azt mondja, hogy ne tartozzatok senkinek semmivel, csak a szeretettel. És ebben mi azt halljuk, hogy ne tartozzatok senkinek semmivel, csak azzal, hogy egymást boldoggá tegyétek. Miért? Mert egyenlőségjelet tettünk a szeretet és a boldoggá tétel között. Isten szeret engem, azaz boldoggá fog tenni. Nekem szeretnem kell a feleségemet, azaz boldoggá kell tennem. Nekem szeretnem kell a férjemet, azaz boldoggá kell tennem. Nekem szeretnem kell a gyerekeimet. Ez a legrázósabb. Úgyhogy boldoggá kell tennem őket. Hát próbáltál már egy gyereket boldoggá tenni? Hát elmebeteg próbálkozás, hát főleg egy kislányt. Hát ne viccelj. Hát ő se tudja, hogy miért sír. Hát fogalma nincs róla, hogy miért van kibukva, de úgy ki van bukva, hogy az őrület. Hát olyan boldogtalan, hogy nem tudsz mit csinálni. És ha te ezen a ponton úgy érzed, hogy neked szeretned kell, neked el kell érned, hogy ne sírjon, hogy ne érezze rosszul magát, a körülményeit valahogy meg kell változtatni, hogy boldog legyen. Hát Isten is parancsolta, hát micsoda anya vagyok én, micsoda apa vagyok én, hogy nem teszem boldoggá gyerekemet. Hát normális apa vagy. És normális anya. Úgy értem, hey, ki hazudta, ki mondta neked, hogy ezt a gyereket boldoggá kell tenni? És tudom, most, ahogy ezt mondom, vérlázítónak érzed a gondolatot, hogy micsoda kemény beszéd ez, csak egy férfi mondhat ilyet. Hát persze, hogy boldoggá kell tenni. Hát az a kis aranyos kis. Nem kell boldog. Ha boldoggá teszed, tönkre teszed. Oké, mondhatom? Elpusztítod. Elpusztítod. Szó szerint elpusztítod. Mit gondolsz? Az ördög miért tanította ezt nekünk? Mert el akar pusztítani. És mert ezt egy olyan édes üzenettel teszi meg, amit olyan könnyű benyelni, úgy értem, olyan könnyű, jó, az tetszik nekünk, persze, tegyél engem boldoggá, hadd váljak egy gerinctelen, gyenge senkivé, akit az első szél elvisz, csak hadd legyek boldog egy picit, kényelmes legyen az életem, és amit változik valami, hát pánik van, semmi erőm nincs arra, hogy szembenézzek azzal, hogy most a dolgok megváltoztak, úgyhogy mit tesz a boldogság iránti elkötelezettség? Gyengévé tesz. Ez a legjobb szó. Végletesen kiszolgáltatottá. Rabszolgává. Valamihez hozzá kötöm magam, ami fölött nincs hatalmam, a körülmények. Nincs hatalmam uralni őket. Istennek van hatalma. Ő megteheti. És a menny azt gondolom erről fog szólni részben. A menny egy olyan környezet lesz, ahol a körülmények is szolgálni fognak minket. De ott már bevégzettek leszünk, ott ő már elvégezte azt a jó munkát, amit kellett. A jellemünk kiformálódott, olyanok leszünk, mint Krisztus. Szerető lények. De addig ez a boldogság, vagy a boldogságnak ez iránt a formája iránti elkötelezettség egyenes akadálya a jelen fejlődésnek, az emberré válásnak, a szerető emberré válásnak. És ezer csapdába visz vele. Ezer csapdába. Mondok egy konkrétat, oké? Amikor te boldoggá akarod tenni a gyerekeidet, többnyire az a következménye, hogy kinyírod őket. Jó, nem valóságosan, de nagyon közel jutsz hozzá. Miért? Mi történik? Az történik, hogy te szeretni akarod őket, oké? És szereted is őket, de a szeretetet összekevered a boldogsággal, és azt mondod, hogy ha szeretem őket, boldoggá kell tennem őket. El kell érnem, hogy anélkül, hogy bármilyenféle önmegtartóztatást, tűrést, türelmet, fegyelmet tanulnának, jól érezzék magukat. Jó, és persze ez nem ilyen szélsőséges, egy kis fegyelem is kell, minden, de jól kell, hogy érezzék magukat. Értem, hogy a gyerek sír, és sír már 10 perce, ott valamit tenni kell. Az dráma. Úgy értem, az dráma. Nem az. De annak érzem. Ezt az üzenetet küldi. Úgyhogy elkezdek cselekedni. És elkezdek egy lehetetlen küldetést végrehajtani, amely lehetetlen küldetés a kötelességem, és amelyet végrehajtva hihetetlen mennyiségű energiát kell befektetnem. Lemondok a saját nyugalmamról, lemondok a szabadidőmről, lemondok az elmém szabadságáról, és minden erőfeszítésemmel dolgozom azon, hogy egy másik lény, az én gyerekem boldog legyen. Oké? Okay? Olyan nagy árat fizetek ezért, egy hét, két hét, egy hónap, három hónap, hat hónap, 12 hónap, 16 hónap után, amivel nem bírtam, túlköltekeztem. Olyan árat fizettem, amilyen vagyonom nem volt. Ezt érted? Kizsákmányoltam magamat, és az én lelkem egy vákumba került, ahol már nincs kapacitása semmire. Ezt érted? Teljesen kizsigereltem magam. Az idegő összeomlás határán vagyok, és közben a gyerekem nem lett boldog. Ezt érted? Én a véremet adom, mindent odaadtam, hogy működjön, és akkor sem működik. Úgyhogy a gyerekem azt üzeni, hogy te vagy a legteljesebb kudarc az egész világon. Te szeretsz? Hát még mindig sírok. Tesz, egyre jobban sírok, ugye? Mert miközben a boldogság tételen dolgoztam, elmulasztottam a gyereknek megtanítani, hogy tűrjön, hogy legyen fegyelmezett, hogy félje a szüleit. Oké? Okay? És ő csak éli ki a maga boldogtalanságát, ami elkerülhetetlen. És te, aki már mindent odaadtál egy ponton, cák, elpattan a húr. Kész, nem bírom tovább. És a nagy szeretet, a nagy boldoggátétel átcsap a régi bűnös természet fékezetlen kifejeződésébe. Nem bírom ezt a gyereket tovább! Oké? Okay? Hogy lehetsz ilyen állat? És tudod, és kivégezzük a gyerekeket. Szavakkal, tettekkel, amivel lehet. Oké? Okay? Aztán, ahogy magunkra eszmélünk, hogy mit tettünk, szörnyűséges bűntudat következik. És újabb erőfeszítés a boldog átételben. Tökéletes! Úgy értem, az ördögnek nem kell minden nap dolgozni a családodban. Beül a moziba, úgy értem, tudod, a lelátón ül és szurkol. Hajrá, anyuka! Hajrá, apuka! És nézi az önpusztítás dicsőséges vagy dicstelen színjátékát. Jó ez? Pedig csak ennyit mondtunk. A szeretet egyenlő boldogság. Oké, szeretni egyenlő boldoggá tenni. Nem tudom, olvastátok-e 1 Korintus 13-at valaha? Olvastátok? És mégis azt hittétek, hogy a szeretetben benne van a boldogság? Tudod, ezt Nován ezt csináltuk. Azt. Isten azt mondja, szeretlek. Mire? Hó, boldoggá fogsz tenni. Nem, Sanyi. Szeretlek, szeretni foglak. Igen, boldoggá. Nem, szeretni, boldoggá. Szeretni, jó, köszönöm, hogy boldog leszek. Tudod, nem, szeretni foglak. És én semmit más nem hallottam, csak azt, hogy boldog leszek. Tehát az elkövetkező 5 éves keresztény életemet úgy élem, hogy kiérdemlem a boldogságot. Megteszek Istennek mindent, elmegyek evangelizálni, elmegyek gyülekezetbe, leszokok a dohányzásról, olvasom a Bibliámat rendszeresen, mert ugye Isten megígérte, hogy dolgozni fog a körülményeimen, és hát nem akarom eljátszani ezt az ígéretét. Megint beleteszek nagyon komoly energiát abba, hogy méltó legyek erre a boldoggátételre, és aztán Isten, ahogy ígérte, szeret, de boldoggá nem tesz. Én kizsigereltem magam a nagy megfelelésben, és egy ponton ugyanúgy, mint ahogy kibuktam a gyerekeimmel, kibukok Istennel. Nagyon sok ember, aki arra számított, hogy Isten majd fogja, és a szája íze szerint formálja a körülményeit, ma már nincs itt. Keresztény volt 1 évig, 2 évig, 5 évig, addig bírta, nem jött be a számítása, és elment. Ágy ő csalódottan, én ezt is próbáltam. Oké, okay. Honnan jött ez? Egy hamis elképzelésből. A boldogság iránti elkötelezettségből. Aztán ugyanígy férjek. Ez az én történetem, oké? Okay? Ezt én elhittem. Nem Istenre vetítettem, hanem magamra vettem, és azt mondtam, hogy nekem boldoggá kell tennem Encsit. Akkor vagyok jó férj, ha szeretem őt, tartozom neki a szeretettel. Akár az életem árán is boldoggá kell őt tennem.
Oké, okay. Szerintetek ez lehetséges? Főleg lehetséges úgy, hogyha közben Isten meg esetleg pont az ellenkezőjét csinálja? Ugye dolgozik az ő is, az én jelenfejlesztésemen is, és épp zúzza szét az életünket. Én meg azt gondolom, hogy az egyetlen sikerpont az az, hogyha ennek ellenére képes vagyok boldoggá tenni őt. Ugyanaz lett a következménye. A véremet adtam, teljes volt a kudarc, minden energia elfogyott, és előjött az állat. És Encsi túlélte. De épp hogy csak. Félelmetes csapda. Félelmetes csapda. A szeretet amúgy is egy emberileg lehetetlen fogalom. De ha összekötöd a boldogság kényszerével, akkor az önkínzásnak egy rendkívül kifinomult módjává válik. Nem csoda, hogy az emberek ezzel az elképzeléssel nem akarnak szeretni. Hogy azt mondják, hogy a szeretet egy nehéz dolog. De nem az. Nem. 1 Korintus 13-at mindjárt elolvassuk. Csupa szabad dolog van benne. Csupa olyan dolog van benne, amihez, ha nem teszed hozzá a boldoggátétel kényszerét, akkor csodálatos hozzáállás, akkor élvezetes, sőt, akkor szinte magától megy. Csak szeretni kell Istent, csak hagynod kell, hogy Isten szeressen, és a szeretet magától megy. Elolvassuk 1 Korintus 13-at, megnézzük a szeretetet. Ugye, ezen gondolkozunk most, hogy mi a szeretet, és mi nem. Mi a szeretet, és mi nem az. És most tisztáztuk, hogy a szeretet nem egyenlő a boldogság ígéretével, vagy a boldoggátétel kényszerével. 1 Korintus 13-hoz kell, hogy lapozzunk. Olvassuk végig, ez nagyon tanulságos. Jó, az eleje még nem a felsorolás, nem a szeretet tulajdonságainak a felsorolása, hanem az alapvetés. És az alapvetés azért zavarba ejtő, figyeljetek. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy a pengő cimbalom. Oké, a pengő cimbalom, a zengőérc, az egy szépen szóló halott dolog. Ping! És mennyi élet van benne? Mondjátok? Semmi! Király! Oké, tehát én boldoggá teszem Encsit, szépen csengek, de szeretet nincsen bennem, halott vagyok. Úgy értem, nincs bennem élet. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdítok el, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. Ez is elég szélsőséges. Nem csoda, hogy annyira boldoggá akartam tenni. Nehogy kiderüljön, hogy nincs bennem szeretet. Mert akkor semmi nincs, akkor gáz van. De nagyon, nagyon drága, hogy pontosan fogalmaz. Nem azt mondja, hogy ha nem szeretsz, semmi vagy, hanem ha szeretet nincsen benned, semmi vagy. Ez egy másik kép. Oké? Nem azt mondja ennek az üvegnek, hogy ha nem fakasztasz vizet, semmi vagy, hanem azt mondja, ha nincs benned víz, semmi vagy. A víz nem az üveg produktuma. A szeretet nem a te produktumod. Te nem vagy jó ember. Ezt főleg nőknek mondom. Ti azt hiszitek, hogy jó emberek vagytok. Hogy ti szerető lények vagytok. Nem vagytok. Gonoszak vagytok. Csak úgy, mint a férfiak. Tényleg. Egyetem régi bűnös természeted van, amivel Isten semmit nem tudott kezdeni. Csak kinyírni tudta. Azért, mert a ti lelki szükségeitek közelebb állnak a szeretet elfogadásához, és ezért többet foglalkoztok a szeretettel, de többnyire nem az eredetivel. Pont a női szeretet az, amely, ha csalódás éri, hamarabb válik gyűlöletté, hisz többnyire arról szól, hogy persze, én tudom, hogy boldoggá kell, hogy tegyelek, boldoggá is teszlek, téged is, a gyerekeket is, mindenkit, de ugye engem is boldoggá teszel. Nem. 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 És nem is kell. Na, még mindig szeretsz? Hát meggondolom. Értitek? Úgy értem, ne legyenek illúzióitok. Ha szeretet, ha ez a fajta szeretet nincsen benned, semmi vagy. Semmi. Csak úgy, mint mi férfiak. Csak nálunk látványosabb. Mert mi be is valljuk, hogy képtelenek vagyunk rá. A szeretet türelmes. Következőt lásd. Isten feléd, te azok felé, akiknek tartozol vele. Isten türelmes veled. De azt kell látnod, hogy amikor Isten szeretetről beszél, akkor valami olyasmiről beszél, ami ő feléd. Ami ő feléd. Nem elsősorban te tőled várom ezt, mondja, hanem azt halld, hogy én vagyok ilyen veled. Én veled türelmes vagyok. Türelmes. Türelmes. Mennyire türelmes? Teljesen türelmes. Türelmes vagyok időben, türelmes vagyok minőségben. Mennyire lehet szemtelen velem? Annyira, hogy türelmes vagyok. Milyen sokáig lehetek szemtelen veled? Annyira, hogy türelmes vagyok. Soha nem fogok reagálni. Ha teszek veled valamit, ha nevellek, ha fenyítlek, ahogy Zsidó 12.6 ígéri, akkor nem azért fogom, mert kiestem a szeretetemből, hanem szeretetből foglak fenyíteni. Mint atya a fiát, akit szeret. Igaz? De nem az lesz, hogy hát velem ezt többet nem, nekem ezt még egyszer nem mondhatod. Hát már fél órája mondtam, hogy hagyd abba. Puff, egy nagy pofon. Nem, ez nem történik meg. Isten türelmes. Mit vár Isten tőled? Legyél türelmes. A türelemben hol van az, hogy te megváltoztatod valakinek a körülményeit, hogy boldog lehessen? Hol van? Ja, nincs ott, ugye? Hol van az, hogy majd Isten megváltoztatja a te körülményeidet, hogy boldog lehess? Sehol. Azt mondja, hogy vagyok veled egy kapcsolatban, amely kapcsolat egy szövetségen alapul, ahol megígértem, hogy sose hagylak el. Egy vagyok veled örökre. Örökre veled leszek. Ez a kapcsolat minden. És én ebben a kapcsolatban türelmes leszek. Türelmes leszek. De nem mondtam, hogy elkényeztetlek. Azt mondtam, hogy veled maradok. Azt mondtam, hogy megmutatom a dicsőségemet. Azt mondtam, hogy szeretni foglak. Azt mondtam, hogy türelmes vagyok, leszek veled. A szeretet jóságos. Hú, ez hol van ez a vers? Azt hiszem Róma? Róma 12-ben talán? Vagy 14-ben? Ha valaki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Jakab 4.17. Pont, majdnem eltaláltam. Közel volt, közel volt. Jakab 4.17. Ha valaki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Oké? Okay? Jóság. Jó dolgokat tenni. Isten jóságossága akár egy teljes üzenetet megérhet. Tehát, hogy az egy olyan fogalom, amire talán nekünk nincs képünk. De ha csak ennyit értesz, hogy Isten kötelezi magát arra, hogy minden jót megtegyen, ami megtehető. És hogyha nem tenné, akkor az az ő bűne lenne. Oké? Mert ez nem csak rád vonatkozik, Isten igéje Istenre is érvényes. Ő az a saját igéjét önmaga fölé emelte. Azt mondja, ha én tudnék jót tenni, már pedig mindenható vagyok, oké? Mindenható vagyok, és nem tenném, akkor az a bűnöm lenne. Isten jó veled. Úgyhogy, ha nem változtatja meg a körülményeidet, akkor az nem jó neked. Ezt érted? Akkor az nem jó neked. De ha tehetne valami jót, akkor ő azt megteszi. És ő ezt is csinálja. Ő épp a legnagyobb jót csinálja veled. Felnevel. Krisztust adja neked. Türelmesen. Ő jó. És ezzel tartozunk mi is a gyerekeinknek, a feleségeinknek. De ez a jó nem szentimentális jóság, nem olyan jóság, amely nélkülözi az igazságot, amely nélkülözi a nagyképet. Egy háborúban mi a jó? Jó halálba küldeni egy katonát? Igen. Igen. Meg kell nyerni a háborút. Meg kell menteni az országot, a földrészt, a pusztulástól. És a katonák azért vonultak oda, hogy akár az életüket adják másokért. És te, mint katonai vezető, amikor egy osztagot előre küldesz, és tudod, hogy majdhogy nem a biztos halálba küldöd őket, de szükséges, vissza kell, hogy hozzák az információt, még mielőtt az utolsót lelövik, felhívja, hogy igen, a híd még áll. Ez jó volt? Ez jó volt. Ez jó volt. De kinek volt jó? Milyen szinten volt jó? A teljes igazság szintjén volt jó. Krisztust kiformálni egy férfiban jelenti azt, hogy meg kell tanulnia az életét adni másokért. Ezért adott a férfiaknak Isten feleséget, hogy a feleségük megölhesse a férfit, és a férfi, miközben a felesége megöli, szerethesse őt. Ki a bánatnak jó ez? Ez jó, mert Krisztust ki kell, hogy formálja bennünk Isten. Mert valami nagyobbat akar adni nekünk, mint amit mi terveztünk, képzeltünk, mint ami a mi kispályás jövőképünkben benne volt. Ha Isten tehetne valami jót, megteszi, megtenné. És ha nem tesz valamit, akkor azt azért teszi, mert nem lenne jó, mert pont az ellenkezője lenne. Ezt értitek? Ezzel a jósággal tartozunk mi is. De ez nem szentimentális, nem kényeztető, hanem egy Istenre néző, egy nagy képet értő. Azt mondom a gyerekemnek, hogy fáj a szívem, uram, hogy sír, hát szeretem őt, a legjobbat akarom neki. Mit csináljak vele? Mire Isten csendesen azt mondja, hagyj sírni. Meg minél hamarabb érti meg, hogy nem a világ forog körülötte, hanem ő tanul meg emberré lenni, szerető emberré lenni ebben a világban, annál jobb. Minél jobban elkényezteted, annál több minden fogja őt gyötörni, annál több minden miatt fog sírni, 10 évesen, 14 évesen, 24 évesen, és aztán 44 évesen is. Minél hamarabb tanulja meg, hogy én vagyok neki minden, annál hamarabb lesz szabad, és Isten szerint boldog. De ez egy másik boldogság, el fogunk oda is jutni. Oké? Mi a jó, amit most tehetnék a gyerekemért? Hagyd sírni. Hagyd sírni. Mindig kell hagyni sírni? Nem. Néha tényleg fáj valamilyen. Néha nincs ott a nevelés pillanata. Néha csak azt kell, hogy átélje, hogy szereted, és közel vagy, és vele vagy. De a boldoggátétel kényszere nem tesz békjót a cselekedeteidre. Ezt érted? Nem az érzelmeink, nem a te érzelmeid, nem a gyereked és nem a feleséged érzelmei uralják az életet, hanem az igazság, a jóság, a türelem. Olvassuk tovább. A szeretet nem irigykedik. Én vagyok Isten, mondja az Úr. És a 10 parancsolatból azt hiszem az egyik első, sőt az első, hogy ne legyen Istened rajtam kívül. Ez jogos? Ez jogos. És aztán valahol mondja az írás, hogy féltőn szerető, azaz féltékenyen szerető Isten vagyok. És ez egy picit néha azt a képet rajzolja elénk, hogy Isten irigy. Isten magának akar minket egészen. Mindent magának akar. Azt mondja, hogy ne legyen rajtam kívül Istened. De nem azt mondja, hogy rajtam kívül ne legyen semmid. Azt mondja, hogy rajtam kívül Istened ne legyen. Hogy értem, hány feleséged van? Egy. Ne legyen több rajta kívül. Egy legyen. Egy asszony az. Hány férjed van? Egy. Ne legyen rajta kívül több. Egy férfi, egy nő, egy életre. Egy ember, egy Isten örökre. Nincs több Isten. De lehet házatok együtt. Lehet kocsitok együtt. Elmehettek világ körüli útra együtt. Lehet hobbitok együtt. Isten nem irigykedik. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem sajnál semmi jót a másiktól, amely nem rossz neki. Nem tudom, értitek-e? Van olyan jó, amit te jónak tartasz magadnak, és Isten nem kívánja neked, mert tudja, hogy rossz. És te azt hiszed, hogy irigykedik. Azért veszi el a munkádat, azért veszi el a hobbidat, azért veszi el az álmaidat, mert irigykedik. Nem, azért áll ellenük, mert rossz neked. De ha jó neked, akkor ő együtt örül veled. Ha jó neked, akkor nem irigykedik. Csak ne váljon az Istenedé. És erről már sokat beszéltünk. Istenünk csak egy van. Egy valaki van, akitől végletesen függünk, akit agapé szeretettel szeretünk, és akinek az életét éljük, követjük, akit feltétel nélkül engedelmességgel veszünk körül. Már nem megyünk sehova. Kicsit hangosabban beszélek. Jó, és mindjárt be is fejezzük. Úgyhogy a szeretet nem irigykedik. De kérdezem én, és itt be is fejezzük, hogy a türelmes, a jóságos és a nem irigykedik, hol ígéri meg azt, hogy te boldog leszel? Hol ígéri meg, hogy ahhoz, hogy a szeretet valódi legyen, neki meg kell változtatni a körülményeidet úgy, hogy neked mindenfajta belső tartás, mindenfajta meggyőződés, mindenfajta türelem, hosszú tűrés nélkül boldog érzéseid legyenek. Nincs ott ez az ígéret. Nincs ott. De ott van valami, amit hogyha elfogadsz, ha megértesz, akkor sokkal mélyebb és sokkal nagyobb érték,
mint az a felszínes boldogság, ami közben a félelem egy pillanatra nem múlhat el, hogy mi van, ha megváltoznak a körülményeim. Rendben? Az ígéretem az, hogy erről a témáról fogunk még beszélni. Azt gondolom, hogy 2-3 üzenet, tehát ez biztos, hogy ki fog tenni. Mert azt gondolom, hogy az ördögnek az a munkája, ami egyébként eleve jellemző rá, hogy a legfontosabb értékeinket nem elveszi, mert elvenni nem tudja őket, nem tudja a szeretetet kivenni az életünkből örökre, hanem csak össze tudja keverni néhány hazugsággal. Ezt csinálja a vallásokkal is, ugye? Nem, amikor ugye Konstantin, ugye, ahogy Anti tanította, ő volt az, ugye? Államvallássá tette a kereszténységet, akkor az ördög rájött, hogy nem tudja elvenni a kereszténységet az emberiségtől. Megpróbálta kiirtani, ugye az első 300 évben, az nem sikerült. Úgyhogy mit csinált? Azt mondta, hogy belépek a kereszténységbe, és beviszek egy csomó mindent, amivel belülről teszem tönkre. Ezt hívják azt hiszem szinkretizmusnak, amikor összekevernek vallásokat. Úgy, hogy a végén az ereje az eredetinek elmúlik. A szeretettel is ezt csinálta. A szeretetbe belekevert egy csomó mindent, aminek nincs helye benne. És amelyet mi elhittünk, és ezért gondunk van Istennel, gondunk van a barátainkkal, gondunk van a családunkkal, és gondunk van önmagunkkal. Miközben csak elhittünk egy hazugságot. És valami, ami gyönyörű, valami, ami működhetne, valami, ami szabadságot adhatna a mindennapokban, a kapcsolatainkban, valahogy nem működik nekünk. A szeretetben nincs ott a boldogság ígérete. A szeretet nem jelenti a boldoggá tétel kényszerét. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkben, szabadíts meg minket attól a küszködéstől, amit sokszor jelent, hogy a boldogságot hajszoljuk, ahelyett, hogy csak örömben, Szent Szellemben való teljességben, és aztán mégiscsak boldogságban élnénk, de egy másik módon. Add, hogy igazán szerető emberek legyünk, add, hogy a te igazi szeretetedre vágyjunk, és hogyha valaki még az első lépést sem tette meg Krisztus felé, akkor kérlek most fogadd el őt, mint a megváltódat. Semmi más nem kell tenned, csak azt mondani neki, hogy tudom, hogy meghaltál az én bűneimért. Tudom, hogy ha elfogadlak, téged örök életem van. Elfogadlak, Jézus, adj nekem örök életet. Bocsáss meg, és ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe. És amíg pedig élek, áldj engem, szeress engem. Adj egy győzedelmes életet. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Technikai kérés, van egy 18 éves testvérünk, aki nemrég találta meg az Urat. Családi fészekből a szabadban találta magát. Otthona már van, laknia van már hol, az is necces, tehát félig meddig hajléktalan lett. És leginkább munkára lenne szüksége. Van-e valaki közöttetek, aki tud valakit, aki tudna alkalmazni egy 18 éves fiatalembert, vagy aki maga tudna esetleg munkát ajánlani? Ha igen, akkor kérlek keressétek Évát, jó? Adorján Éva itt ül elől, ő egy kedves rokon, és a szívén viseli ennek a fiatalembernek a sorsát.
Adorján Éva elérhetősége e-mailen adorjan@nagyisuli.hu, mobilon 0630 966 23 26.
Jó, ha más nem, imádkozzatok, értem, mi az ő keresztneve?
Ádám.
Jó, és most együtt is fogunk Ádámért imádkozni, és a másik, akiért imádkozunk, az Kata mama, aki egy drága testvérünk, akinek most van agyműtéte, vagy most kezdődik, vagy már 8-kor kezdődött, úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. Mennyei Atyánk, kérünk téged Ádámért és Kata mamáért. Ádámnak kérlek, hogy adj bölcsességet, vezesd őt, adj neki erőt a nehéz napokban, de leginkább mutasd meg neki, hogy ha te vele vagy, akkor mindennel szembenézhet, akkor mindent kibírhat, mindent kivárhat. Kérünk, hogy adj neki munkát, add, hogy gondoskodhasson magáról, legyen hol laknia, és aztán
a házanépéről és a rászorulókról is, mert te megígérted, hogy a te dicsőséged gazdagsága szerint betöltöd a szükségeinket. Úgyhogy köszönjük, Urunk, számítunk rád. És Katamamáért imádkozunk, akinek most agyműtétje van. Ő egy idős néni. Kérünk, hogy adj még éveket az életéhez. Vezesd a sebész kezét. Add, hogy a műtét problémamentesen, komplikációk nélkül végbe menjen, hogy a betegség meggyógyuljon az orvosok keze által, de ha szükséges, ha úgy látod jónak, Urunk, akkor természet feletti gyógyulással. Adj csodát, adj egy olyan jelet, amin keresztül mindenki, aki látja, hisz. Kérünk, hogy érintsd meg a családtagokat, az ő életükben is használd ezt a jóra, add, hogy megtaláljanak téged, hogy örök életük legyen, és tanítványokká legyenek. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.